Borogi András a Gimnáziumok Országos Szövetségének elnöke, a Toldi Ferenc Gimnázium igazgatója, az Inforádió Arénájának vendége. A beszélgetést most felvételről hallják. Folytathatjuk a konkrétumokkal, ugye?
Igen.
Érettségi rendszer. Sokakat érint. Az az átalakítás, amit eddig az új kormánytól tudunk, az jó. A terv.
Igen. Tulajdonképpen, ami szinte elsőként elhangzott, ez az érettségi, az emelt szintű érettséginek a kötelezővé tétele a felsőoktatásban való felvételhez. Egy kétszintű érettségi rendszer van Magyarországon, a tanulók vagy középszintű vagy emelt szintű érettségit tesznek a különböző tantárgyakból. Az eredeti koncepció szerint a középszintű érettségi az a középiskolai tanulmányok lezáró vizsgája, az emelt szintű érettségi pedig belépő a felsőoktatásba.
Mert hogy nincs felvételi.
Így van. Na most ez felolvadt aztán, ez a dolog. Nyilván volt a felsőoktatásnak egy bizonyos ellenérdekeltsége, hiszen a felsőoktatás ...nak az az érték, hogy minél több ember áramoljon be, és a dolog úgy alakult, hogy ma a legtöbb felsőoktatási intézményben elég a középszintű érettségi. Ugyanakkor a középszintű érettséginek a színvonala az hát sokat bírált. Egy biztos, hogy aki középszintű érettségivel rendelkezik, az még nem felkészült a felső fokon való tovább tanulásra. Tehát itt azért mindenképpen egy diszfunkció van, és most hát úgy tűnik, hogy fokozatosan, hiszen szemletei pillanatra a másikra bevezetni az emelt szintű érettségi a felsőoktatásba való belépésnek a feltétele lesz. Ez mindenképpen a színvonal emelkedését jelentheti. A másik érettségi kérdés itt már született is egyébként erről jogszabály, ez a természettudományos oktatás megtámogatását jelenteni, vagyis hogy a kötelező érettségi tárgyak közé kerüljön be egy természettudományos tantárgy. Tulajdonképpen úgy tűnik, hogy érettségi tekintetében ezek az ilyen korrekciós intézkedések, amelyek talán ma napirenden vannak.
Ez a lényeget is megváltoztatja, mert emlékszem a kétszintű érettségi bevezetésekor senki nem tudta megmondani, hogy a diákok középszintű vagy emelt szintű érettségire menjenek. Aztán eltelt egy év, akkor mindenkinek azt mondták, hogy emelt szintűre kell menni, mert az az igazi. Aztán eltelt még egy év, akkor azt mondták, hogy hát nem is biztos, hogy emelt szintűre kell menni. Akkor most mit tudnak mondani a diákoknak? Aki akar magától valamit az életben, az menjen emelt szintűre?
Én azt gondolom, hogyha általánossá válik ez az intézkedés, tehát hogy valóban az emelt szintű jelenti a belépőt a felsőoktatásba, az egy tiszta helyzet. Akkor mindenki tudni fogja, hogy ha ő felsőoktatásba tovább akar tanulni, akkor emelt szintű érettségit kell tenni, nyilván a tanulási irányának megfelelően. De ha mondjuk orvosegyetemre akar menni, akkor kell tudnia, hogy biológiából és vagy fizikából, kémiából emelt szintű érettségit kell tenni.
Nem emelt szintű érettségi, mire lesz jó?
Hát a nem emelt szintű érettség is nyilvánvalóan egy képzettségi fokozatot jelent. Hát ez tanúsítja azt, hogy elvégezte a középiskolát, OK-s képzésre, stb. Tehát tovább tanulhat nyilván a tanuló. Az tény, hogy nézze, az a helyzet, hogy ma a középszintű érettségi az nem is egy standard vizsga, tehát ez egy helyi érettségi. Jó, hogy az írásbeli az közös, de mégiscsak van egy szóbeli része, ahol helyben érettségiztetnek. Nagyon nehéz összemérni két középszintű érettségit, hogy valóban az a tanuló tudja el jobban az anyagot, aki magasabb pontszámot kapott. Mert az egyik Nyíregyházán érettségizett, egy szakközépiskolába, a másik Szombathelyen egy gimnáziumba. A két érettségit nagyon nehéz összemérni, emiatt a középszintű érettséginek valóban nem lehet egy olyan döntő szerepe a felvételi rangsor megállapításában, mint ami még ma mindig van. Tehát ezért volt erre szükség.
Ha egyre följebb lépek, sok egyetem azt mondja, hogy kell szóbeli vizsgát csinálni, főleg olyan életpályáknál, ahol a kommunikációs képesség az alapvető.
Igen.
Ezt visszaállítják?
Kötelező jelleggel? Vannak erre hírek. Mindazonáltal ugye azt gondolom, hogy olyan indokkal nyilván, ami az alkalmasságot méri, ilyen indokkal valóban be lehet vezetni beszélgetést, hiszen például, hogyha csak most azt mondom, a tanárképzésre valóban alapvető. Vesznek fel úgy tanulókat, hogy hát semmiféle ilyen típusú kompetenciát nem mérnek, nem vizsgálnak a felvételi során. Azonban nyilván, hogy az érettségit ez nem válthatja ki, hiszen az érettséginél a tanuló számára világos, hogy melyek azok a követelmények, amelyeket teljesíteni kell. A réges-régi felvételi rendszerben pedig hát egy szóbeli bizottság az gyakorlatilag bármit megkérdezhetett. Most ma, amikor ugye az iskolák helyi tantervek alapján tanítanak, hát ez egy nagyon nehezen kezelhető helyzet lenne. Én azt gondolom, hogy ezt nem is akarja itt senki sem visszaállítani. Arról valóban van szó, hogy szóbeli beszélgetés bizonyos kompetenciák megállapítására. Azt gondolom, hogy ez néhány szakmánál nyilvánvalóan indokolható.
Ha a helyi tantervek maradnak, akkor mi lesz a nemzeti alaptanterv funkciója, amit újra át akar gondolni a kormány?
Igen. Hát végül is 2001 táján alakult ki a tantervnek ez a három szintje, tehát hogy van a nemzeti alaptanterv, vannak a keret tantervek, és van a helyi tanterv. Ugye a nemzeti alaptanterv elvileg az, ami mindenkire vonatkozik.
Amit muszáj megtanulni.
Igen, tulajdonképpen erről van szó. A kerettantev az már iskolatípusok, különböző pedagógiai filozófiák alapján ad bizonyos lehetőséget, de még ez is egy országos szintű szabályozás, mert a kerettantev alapján lehet helyi tantervet csinálni, ami a saját, tehát azt az iskola saját magára alkalmazhatja, természetesen úgy, hogy betartja a kerettanterv és a nemzeti alaptantervnek az előírásait.
Uh-huh. Ugye, ha az államtitkár szavait helyesen értelmezem, akkor a színes, középfokú oktatási rendszeren, 4 osztály, 8 osztály uh-huh. rendszere az megmarad. De lesz benne valamiféle mérés, hogy mi az, ami méltó a magasabb szintű oktatásra. Tudnak valamit arról, hogy ezt milyen rendszer szerint fogják megmérni?
Nem, ezzel kapcsolatban nincsen semmilyen konkrétum, de ugyanakkor én meg azt gondolom, hogy ez fontos dolog. Tehát, hogy igenis, ahol ennyi közpénz felhasználódik, és a közoktatásban azért annak ellenére, hogy ahol finanszírozott mégiscsak 100 milliárdokról beszélünk, ott nagyon fontos az, hogy legyen teljesítmény, mérés és értékelés. Ennek nagyon sokféle módja van, meg lehet, tehát itt konkrétumok még nem szerepelnek sehol, tehát nem tudjuk.
Személyes elképzelése szerint, anélkül, hogy azt gondolnám, igen. hogy az a kormány, igen, hogy igen. lehet ezt megmérni rendesen? Hogy mitől igen. 4 osztályos, nyilván uh-huh. nem a matematikai igen, 4 osztályt gondolom, hanem mitől lehet 4 és mitől 8 osztályos egy másik? Hogy mi különbözteti meg?
Igen. Hát jelen pillanatban is azért a 6 és 8-as gimnáziumoknak van valami fajta tehetségnevelő profilja, arculata, jó esetben természetesen, ami egész egyszerűen abból fakad, hogy ezeknek az iskoláknak a jelentős részén nagyon nagy a túljelentkezés, és eleve azokat tudják kiválasztani ezek a 6 és 8 osztályos iskolák, azokat a tanulókat, akik a legjobb teljesítményt nyújtják.
Levadásszák a piacot, igen, és igen. a piac igényli
igen,
ezt.
Igen. Hát persze, ugye a szülők jelentős része ezt igényli. Most, hogy mondjam, ez egy nagyon vitatott kérdés, mert pro és kontra lehet érveket mondani a rendszer mellett és ellen. Egy bizonyos, hogy azért jelen pillanatban azért ez a tehát a felső tagozatosok, most mondjuk így, az 5-8. évfolyamosoknak kevesebb, mint 10%-át érinti azért ez a rendszer, tehát a többséget azért ilyen formán ez nem érinti. Tehát ettől még ugye az egészre, tehát nem arról van szó, amit sokszor mondanak általános iskolák, hogy ez tönkre teszi, úgymond az általános iskolát. Lehet, hogy vannak olyan általános iskolák, ahol ez negatív hatást válthat ki, de az egész rendszer szintjén ezt nem lehet mondani. Tehát valóban van egy ilyen feladatuk és felelősségük, hogy azokat a tanulókat, akik az átlagosnál nagyobb tehetséget mutatnak, mondjuk 12 éves korban, ezeket gondozzák, fejlesszék. Lehet mérni, az egy vitatott kérdés, hogy pontosan mit is lehet mérni. Tudnélik, van ez az úgynevezett hozzáadott érték, ami azt jelenteni, hogy egy tanuló teljesítményét mondjuk megmérik 12 éves korában, meg 16, meg 18 éves korában, és a szociokulturális mutatóitól és egyéb mutatóitól függően bizonyos haladást meg lehet állapítani, és le vannak erre matematikai képletek. Ezek persze vitathatóak, tehát nem arról van szó, hogy...
Még szerencsé, hogy az oktatáshoz mindenki ért Magyarországon.
Igen, de tény az, hogy ilyen méréseket meg lehet tenni. Ugye ma is azért vannak a általános iskolába és gimnáziumba is országos kompetenciamérés, ahol a matematikai kompetenciát, a szövegértést országos szinten mérik meg a különböző iskolákba, és ezek azért összehasonlítható adatok. Az más kérdés, hogy hát lehet ezt a rendszert tökéletesíteni persze.
Kell-e a tanárok kezébe több eszközt adni, mint ami most van a kezükbe?
Én azt mondom, hogy nem a tanárok kezébe, de az iskolák kezébe mindenképpen. A helyzet az, hogy elvárjuk azt, hogy az iskola neveljen is. Most meg különösképpen, tehát ahogy én olvasom, ugye a kormányprogram is ezt nagyon fontos célként jelöli meg, az államtitkár asszony is sokat beszél erről, tehát hogy a nevelés szerepét kell erősíteni, és azt gondolom, hogy ez nagyjából helyes is. Tehát például a szakképzésnek is nem feltétlen az a problémája, hogy a szakmát nem tanulja meg rendesen az a tanuló. Itt sokkal nagyobb problémák vannak, hogy nem tanulja meg azt, hogy hogyan lehet valamit megtanulni. Nem tanulja meg azt, hogy mi az a munka. Munkára nevelés. Ugye ez már nevelési kérdés. Társadalmi itt kell elkezdeni.
Beilleszkedést, abban való életet kell tanítani?
Például. Tehát innét indulnék tulajdonképpen, hogy ugye a nevelésnek nagyon nagy szerepe van. Na most csak akkor nevelhetünk, hogyha bizonyos értékek és normák talaján állunk. Tehát azért a nevelésben, és ez a saját szülői praxisában mindenki tudja, a jót a rossztól el kell tudni választani. És jelen pillanatban az iskolák nincsenek abban a helyzetben, hogy bármit is tegyenek. Most mondok egy példát, hogy mindenki számára érthető legyen. Ha azt mondjuk, hogy a közösségi együttműködést meg kell tanítanunk a gyermekeknek, tehát hogy közösségként tudjanak működni, akkor erre az iskolai közösség, vagy az osztályközösség, ez egy alkalmas terep lehet. Igen ám, de mondjuk például a közösségnek vannak ünnepei is. Ugye egy közösség akkor közösség, ha ünnepei vannak, valóban vannak iskolai ünnepélyek, ez is régi iskolai hagyomány. Az iskola a házi rendjébe előírná azt, hogy mondjuk a március 15-i ünnepségen ünneplő ruhába kell megjelennie a valamennyi tanulónak.
Elő kell írni? Hát ez nem teljesen természetes.
Hát a házi rendben ez általában benne van. Na de nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ha egy tanuló nem jelenik meg ünnepi ruhában, akkor ez tulajdonképpen neki joga. Az iskola semmiféle szankciót nem alkalmazhat, mondjuk azzal a tanulóval szemben, aki a március 15-e ünnepségen például egy halálfejes pólóba jelenik meg, mert ez a tanulónak tulajdonképpen a joga, hogy így jelenjék meg. És ez egy csomó mindennel így van. Tehát, hogyha az iskola nem alakíthatja ki a saját szabályrendszerét, hogy egy családban is megvannak a szabályok, tehát ezt a családtagjai tudják. Ha egy iskola nem alakíthatja ki a saját szabályrendszerét, akkor nagyon nehezen fog tudni nevelni.
De ma nem alakíthatja ki a saját szabályrendszerét?
Nem.
Ki szól bele?
Hát nézze, hogyha mondjuk a tanuló ilyesmilyen büntetést kapna, akkor a szülő bírósághoz fordulna, és megnyerné a pert. Tehát,
mert ők diszkriminálták a
gyereket a valamilyen skólóban? Igen, tehát gyakorlatilag az a helyzet, hogy nem írhatja elő. Semmilyen értelemben sem írhatja elő ma az iskola, például az, hogy milyen öltözetben jelenjenek meg a gyerekek. De sok ilyen példát lehetne még mondani. Ilyen apróságok ezek, de valójában ebből áll össze az iskolai élet.
De hogy képzeli a rendszer? Minden iskolának megvolna a maga talapzata, amelyre a nevelési módszereit, irányait fölépíti, vagy lenne az egész magyar oktatási rendszerben egy talapzat, amire minden iskolának ugyanúgy föl kéne építeni? Az utóbbit nehezen tudom elképzelni.
Igen, ezt én is nehezen, tehát de ezt nem gondolnám. Mindazonáltal például az iskolai öltözet az egy olyan dolog, aminél azt gondolom, hogy vissza kéne adni igenis azt a szabályt. Szóval nem gondolom, hogy alkotmányos alapjogot sértene ez. Tudjuk, hogy vannak olyan nagyon-nagyon demokratikus és liberális országok, ahol például az iskola igenis előírhat például egyenruhát minden napra. Ugye itt még Magyarországon nincs is erről szó. Tehát, és van még számos ilyen apróság, ami, tehát most akkor egy példát mondok, ugye ha a gyermek eldob egy szemetet, mondjuk, ugye szemetel, a tanár fölszólíthatja ugyan, hogy szedje föl azt a szemetet, de semmiféle retorzőt nem alkalmazhat, ha a gyerek azt mondja, hogy hát nem.
De azon nem gondolkoztak még, hogy valahogy fordítva is el lehetne kezdeni. Lehet,
igen,
hogy avítas az én gondolkodásom, igen, már. De én nem gondoltam 25 évvel ezelőtt, amikor középiskolába jártam, hogy lehet az iskolában dobálózni, mert túl nagy tekintélyű tanárok sétáltak ott körbe körülöttem. Nem lehet, hogy ezzel van a baj?
Nézze, ezek, hogy mondjam, ezek nem mindenhol és nem mindennapi problémák. Gondolom, tehát mondjuk az én iskolámban ezen probléma. Tehát persze, hogy megcsinálja a tanuló. De nagyon sok helyről, nagyon sok kollégától hallani ilyeneket. Tehát az a helyzet, hogy, és abban az időben, amikor ön járt, abban az időben megvolt az iskolának és a tanárnak az a lehetősége, hogy ilyen vagy olyan büntetés szabjon ki az ilyen típusú normaszegőkre.
Igen, de olyan típusú normaszegőkre is megvolt a büntetés kiszabási lehetősége, akik csupán az ízlését sértették a tanárnak.
Hát persze. Hát ez, lehet, mindig, ez mindig konfliktus.
Így tanuljuk a demokráciát.
Ez mindig konfliktus, persze. Tehát nyilván, hogy lehetetlen olyan állapotot előidőzni, és azt kell mondanom, hogyha valami nagy hibába lehet esni, akkor ez egy nagy hiba, és ezt az előző kormányzat több alkalommal is elkövette. Tehát lehetetlen olyan országos szabályokat hozni, ami az ilyen típusú konfliktusokat a jogszabály erejével az iskolából kiűzi. Ez lehetetlen. Tehát nyilván, hogyha egy iskolának mondjuk megadjuk azt a jogot, hogy megszabhatja az öltözetet, akkor ezáltal persze, hogy más érdekek sérülni fognak, és az adott esetben konfliktushoz vezethet az iskola és a szülő között. De én azt gondolom, hogy ettől nem kellene félni.
De még tehát azt gondolja, hogy jobb emberek lesznek attól az odajárók, hogyha ezeket a konfliktusokat megtanulják normális módon kezelni, és nem az lesz belőle, hogy egyszerűen a diáknak a fejére csapnak, hogy már pedig itt drill van?
Hát azt gondolom, hogy persze. Tehát igen. A szereplők, a helyi szereplőknek nem biztos, hogy minden cselekvésüket a központból kellene előírni.
De tehát, hogy frusztrált, rosszul fizetett tanárok idézőjelben le fognak állni a 15 éves diákkal a demokrácia nagy kérdéseiről vitatkozni? Mert azt értem, hogy az elit gimnáziumok persze, hogy megcsinálják, mert azért elit gimnáziumok. De le fogják csinálni akkor máshol is.
Jó. De hát itt most nem a frusztrált és ilyen-olyan tanárokról beszélünk. Tehát amiről a beszélgetésünk első idején szót ejtettünk, az a dolognak a sine qua non-ja. Tehát, hogy tudnélik, semmiféle javulást semmilyen téven az oktatásban nem lehet remélni akkor, hogyha a pedagógusok helyzete, a pályára kerülők minőségén nem sikerül javítani. Tehát ez a legfontosabb. Hiába van a legjobb oktatási rendszer, lehet csúcstechnikát bevinni az iskolába, lehet nagyszerű érettségi rendszert kitalálni, mindent lehet, ha rossz tanár van az iskolába, akkor rosszul fog tanítani, és akkor a gyerekek sem fogják tudni. Ellenkező esetben pedig, bizony, ha jó szakemberek vannak, akkor egy csomó minden nem kell előírni, hiszen megvan helyben az az intelligencia, ami megoldja a dolgokat. Akkor nem a Szalai utcából kell mindent megoldani, nem. Az iskolák meg fogják tudni oldani ezt.
Porogi András, köszönöm szépen a beszélgetést.